Hallgassák meg a testvérek az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ámosz próféta könyvében, az 5. fejezetben, a 21. verstől a 24. versig a következőképpen. Ezt mondja az Úr: gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom landfengetéseteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ezen az ünnepen, ami most összejöttünk, hadd áradhasson a mi szívünkbe is a Te igéd, a Te szavad, könyörülj meg rajtunk is, szólj hozzánk a Te igéden keresztül. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, ma ismét Ámosz prófétán keresztül szól hozzánk az Úr, az elmúlt vasárnaphoz hasonlóan, igen kemény ez a beszéd. És azt gondolom, hogy ahogy egykor, nagyon régen, Krisztus előtt 760 körül a bételi szentélyben lévő emberek, az ottani Isten tiszteleten résztvevő emberek számára is egy kicsit derült égből villámcsapás volt ez az ige, ugyanúgy talán számunkra is, akik itt vagyunk ezen a mai Isten tiszteleten. Hiszen nagyon kemény, nagyon éles hangú ez a profécia, amelyen keresztül szól hozzánk ma Isten. Tudnunk kell, hogy amit Ámosz elmond, az nem a saját véleménye. Nem a saját akaratát hirdette. Ámosz kortársai arról profétáltak, a többi proféta, hogy minden a legnagyobb rendben van. Békesség, békesség, mindenütt békesség. Azt hirdették, hogy jól van így minden, éljetek csak így. Isten szereti ezt a fajta életet, Isten szeret benneteket. Ezt mindenki szívesen hallgatta. Ilyen Isten tiszteletre szívesen összejöttek. Ámosz viszont ezzel szemben nem az emberek kedvét kereste, nem az emberek tetszését, hogy vajon mivel válthatná ki az, hogy őt elismerjék és őt szeressék, hanem azt mondta és azt nézte, amit az Úr rábízott. Nem azt mondja, amit az emberek akarnak hallani, hanem azt, amivel az Úr megbízott. Hiszen Ámosz könyvében azt olvassuk a 3. fejezet 8. versében, ha az oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram az Úr szól, ki ne prófétálna? Ámosz tehát nem azt nézi, hogy neki milyen hátránya származik majd mindebből, ebből a küldetésből, hanem világosan továbbadja azt, amivel megbízta az Úr. És mit mond az Úr? Nagyon kemény ez a beszéd. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Miért mondja ezt az Úr? Ünneprontó lenne az élő Úr. Nem szereti az ünnepeket? Hiszen ő maga rendelte. Ha megnézzük Mózes első könyvét, mindjárt ott van az első fejezet 14. versében, legyenek világító testek az égbolton, hogy meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek. Akkor mi a baj az ünnepekkel? Hát ha maga az Úr rendelte az ünnepet, akkor mi a baj az ünnepekkel? És hogyha most egy kicsit közvéleménykutatást tartanánk itt a templomban, és megkérdezném a testvéreket, hogy ki mit gondol az ünnepekről, nyilván sokféle ünnep van az életünkben, bizonyára nagyon érdekes válaszok születnének, hogy kinek mit jelent egy-egy családi ünnep, a születésnapok, a névnapok, a nagyobb családi összejövetelek, az esküvő, a keresztelő. Talán, és reménység szerint olyan válaszok születnének, hogy ezek az ünnepek jó. Hiszen azok az emberek vannak együtt, akik szeretik egymást. Együtt vagyunk a szeretteinkkel. Ez egy jó dolog. És hogyha az egyházi ünnepeinkre tekintünk, a nagy ünnepekre, vagy akár egy vasárnapi istentiszteletre, hiszen a vasárnap is ünnep, akkor mi van a mi szívünkben? Hogyan tudunk ezekre az ünnepekre tekinteni? Sokféle ünnep van, amit mi emberek fontosnak tartunk. De akkor mégis mi a baj az ünnepeinkkel? Hiszen az Úr szerint baj van, és nem is kicsi ez a baj. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket. Tudnunk kell, hogy Isten haragjának célpontja elsősorban az Izrael népének vallásos képmutatása volt. És az Úr ezt gyűlölte, a vallásos képmutatást. Azokat az ünnepeket, amikor elzarándokoltak az ünnepre, húzták, vonták magukkal a különféle áldozati állatokat, a külsőséggel minden rendben volt, csak épp valami hiányzott, a szívük. Az volt egészen távol Istentől. Mert az ünnep célja éppen az lett volna, hogy közösségben legyenek Istennel. Amikor elvitték ezeket az állatokat a paphoz, akkor égő áldozatként felajánlotta a pap az Istennek a bárány zsírját. És azután pedig az volt a cél, hogy együtt legyenek, együtt lakmározzanak, de nem csak az emberek, hanem együtt Istennel, Istennel közösségben. És addig ez működött is, hogy elvitték az állatot, leölték, felajánlották, feláldozták, még el is fogyasztották, csak éppen az élő urat hagyták ki ebből az ünneplésből. Ezeknek a különféle áldozatoknak az volt a célja, hogy Isten tiszteletét kivívják. Az Isten iránti hódolatnak a kifejezése volt. Csak hogy Istennél nem a szertartás számít, nem a külsőség, hanem az, hogy mi van a szívben. És arról hallottunk ebben az igében, hogy bemutatják az égő áldozatot, az étel áldozatot, a béke áldozatot, de arról nem hallunk, hogy vétek áldozatot bemutattak. Arról nem hallunk, hogy a bűneikért mutattak be áldozatot. Pedig az Úrnak éppen ez volt a fontos. Az, hogy lássák meg a bűneiket, hogy bánják meg a bűneiket, és hogy hagyják el a bűneiket. Az Úr nem külsőségeket akart, hanem bűnlátást és bűnvallást. Ez viszont teljes mértékben hiányzott az életükből. És hogy az elmúlt héten is hallhattuk, akkor is Ámosz igen került elénk, ezek a vallási, politikai, gazdasági vezetők, ők voltak az úgynevezett elit, jól éltek, jó helyzetben voltak. Megtehették, hogy az állatok legjavát vitték el, és áldozták oda az Úrnak. Mert volt miből. Mert igen nagy volt az a nyáj, amiből ők válogathattak. Hoztak ők áldozatot, a legkiválóbbat, a legtökéletesebbet, adtak ők az Úrnak sok mindent, csak a szívüket nem adták oda. Csak éppen önmagukat nem adták oda az élő Istennek. Valójában nagyon távol éltek Istentől. Külsőségekben tudták, nagyon fontos, tudták a törvényt. Pontosan ismerték, nem csak a 10 parancsolatot, hanem a törvénynek minden apró mozzanatát. Tudták, ismerték a törvényt. És külsőségében törekedtek is arra, hogy ezeket a szertartásokat, ezeket a törvényeket megtartsák, de egyáltalán nem éltek Istennek tetsző életet. És hogyha jobban belegondolunk, hát vizsgáljuk meg. Nem könnyebb végigülni egy Isten tiszteletet, végighallgatni a liturgiát, végigénekelni az énekeket, meghallgatni az ige hirdetést, nem könnyebb, mint engedelmeskedni az Istennek. Nem könnyebb, mint engedni az igének. Valaki egyszer azt mondta, szép szavakra még akkor is képesek vagyunk, amikor a szívünk már rég nagyon távol van az Úrtól. Mert hát azért ismerjük mi a liturgiát, tudjuk, hogy a templomban hogyan illik viselkedni, tudjuk azokat a külsőségeket, amelyeket elvárnak tőlünk, végigüljük mi az Isten tiszteletet, és milyen jó, hogy nem látunk egymás gondolataiba és egymás szívébe, hogy hogyan vagyunk jelen az Isten tiszteleten. Mert az Úr ezt vizsgálta, és ezt látta, és ez volt a nép fő bűne. Ott voltak, elmentek, áldozatot is hoztak, csak ők maguk nagyon-nagyon távol voltak az élő Istentől. Milyen a mi ünneplésünk? Mit mond erre az Úr? Gyönyörködik benne? Vagy azt mondja, hogy utálom, megvetem? És azt látnunk kell, hogy sajnos a mai kereszténységre is jellemző, hogy az Urat akarja ünnepelni, de az Úr nélkül. Mennyi összejövetel van szerte az országban, keresztény ünnepek, evangélikus egyházon belül is, ahol mindenről szó esik, minden olyan nagyszerű, csak éppen az élő Úr Jézus, ő nincsen sehol. És aztán persze ott van a másik véglet is, amikor valahol csak az evangéliumról van szó. Arról, hogy Isten szeret. Isten így szeret, ahogy vagy, és mindent megtesz érted. De arról, hogy van törvény, és hogy lesz számonkérés, arról nem hangzik el semmi. Mindkettő hamis istentisztelet. Mindkettő hamis ünneplés. És egyik sem tetszik az Úrnak. Ma az emberek többsége azt szereti, és azt szeretné hallani, hogy így vagy jól, ahogy vagy. Isten így szeret téged. Nem szükséges megváltoznod, nem szükséges megújulnod. Akkor is elkészítette az üdvösséget. És számomra nagyon megdöbbentő volt hallanom azt egy lelkész kollégától, aki elmondta, hogy Isten annyira szeret, hogy Jézusban elképzelhetetlen az, hogy ítéletet tartson, hogy támadás legyen. Elképzelhetetlen. Így aztán nem is beszél róla. Valóban ilyen Istenünk lenne, aki nem kéri számon az életünket? Ha kinyitjuk az igét, a Bibliánkat, ott van az elején, hogy megmondta az első emberpárnak, hogy mit kell tenni, és hogyha nem teszik, lesz következmény, és hogy mi lesz a következménye. És nem tartotta be a szavát. Hát dehogy nem, tudjuk nagyon jól. A szerető Isten kirakta őket az édenkertből. Mert a bűnnek ott volt a kemény következménye. Mit mond? Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon. Nem kérsz számon? És Ámosz próféta idejében mit mondott? Hogy ti mentek majd a fogságba, ott mentek az élén, a népnek. És tudjuk nagyon jól, hogy meg is történt ez a fogságba való menet. És hogyha már az Úr Jézusról beszélünk, és az evangéliumról, és az új szövetségről, hát mit mond Jézus? Hogy lesznek, akik majd jobb felől, és lesznek, akik bal felől állnak. Szó nincs arról, hogy majd mindenki egyenes úton megy az örök életre, az üdvösségre. Aki a fiú, azé az élet. Tehát, ha mi nem így gondolkodunk, akkor hamis a mi Isten képünk, és hamis a mi Isten tiszteletünk is. És ebben az Úr nem tud gyönyörködni. És az olyan áldozatban sem, ami nem szívből jön. Jó, hogy nekünk nem kell ide vonszolni a templomba különféle állatokat. Nem kell ilyen formán áldozatot hoznunk. Nem kell az oltárra hintenünk semmit, sem az állatok vérét. Ilyen áldozatot ma már nem kell hoznunk, ez ránk nem vonatkozik. De azért, ha megnézzük az életünket, akkor én azt gondolom és úgy látom, hogy hozunk áldozatot. Mert nagyon sokan vannak a testvérek között, akik igenis odaáldozzák az idejüket, odaáldozzák a munkájukat, odaáldozzák az anyagiakat is az Úr ügyéért. De az a kérdés, hogy ezeket az áldozatokat mi milyen szívvel tesszük. A nép hozta az áldozatot, de volt egy hátsó, egy mögöttes szándék bennünk. Egyfajta barter kereskedelem. Uram, én hozom az áldozatot, ezért te tegyél velem valami jót. Adj nekem anyagi javakat, adj nekem jólétet, adj nekem egészséget, hozom én az áldozatot, de várom cserébe azt, hogy te mit teszel. Ez volt a zsidó gondolkodás, és őket teljesen komolyan vették. Vajon a mi gondolkodásunk nagyon távol áll ettől? Hogyan hozzuk mi az áldozatot az Úrért? Jövünk, tesszük, hozzuk, amit kell, de miért? Azért, mert így szoktuk, mert évek óta ez így működik, azért, mert a mellettem ülő is ezt teszi, azért, mert ezt várják tőlem. Miért tesszük? Miért hozzuk az áldozatot? És azért azt jó tudnunk, hogy az áldozat ószövetségi értelemben érvényét veszítette. Hiszen az igazi áldozatot Isten már meghozta. És ezt mi tudjuk nagyon jól. Akkor, amikor feláldozta a saját gyermekét, a saját fiát, a Golgotai kereszten, akkor meghozta az egyetlen áldozatot. Azt az áldozatot, amely egyedül képes arra, hogy újjáteremtsen, hogy megújítson, hogy örök életet adjon. Nem bakok és bikák vérén szerezte meg az Úr, hanem a tulajdon fiának a vére által. És ezt jó újra és újra átgondolnunk, aminek az elméletét hiszem, mindannyian tudjuk. De jó újra és újra beledöbbennünk abba, hogy a legnagyobb áldozatot hozta meg értem a Teremtő Isten, a fiát áldozta, azért, hogy én ne vesztek el. Ennek az ige szakasznak az a címe, hogy a lélektelen Isten tisztelet hiába való. És amikor az imént énekeltük az énekünket, akkor ha figyeltünk a szövegre, azt énekeltük, hogy leteszem mind, ami terhel, szívem fénnyel lesz tele, hiszen ez a drága nap beragyogja utamat. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy komolyan veszem, hogy itt letehetem, az Úr Jézusnál letehetem, és az ő vére az az áldozat, ami elég minden bűnnek a bocsánatára. És hogyha ezt a bocsánatot megkapom, akkor igenis ez beragyogja az életünket, és kell, hogy beragyogja. És kell, hogy ez a fény átjárja az életünket, és tovább sugározzon. Hogyha a szívünk, a lelkünk nem az Úr Jézusé, akkor hiába való az Isten tiszteletünk, akkor hiába való az ünneplésünk. Ha mi egymás tetszését keressük, ahelyett, hogy az Úr tetszését keresnénk, akkor nekünk is ezt mondja. Távozzatok tőlem! Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy Isten nem az ember gyűlöli. Soha nem az ember ellen irányul a haragja, a gyűlölete, hanem a bennünk lévő képmutatás, a bennünk lévő bűn ellen. Nem az ember gyűlöli, hanem a hamis ünneplést, a hamis Isten tiszteletet. Ha minket gyűlölne, akkor már rég elpusztított volna. De nem a vesztünket akarja, hanem azt, hogy megmeneküljünk. És ezért szól, és ezért figyelmeztet. És hihetetlenül kemény ez a beszéd. Nagyon kemény. De azért mondja az élő Isten, hogy ha változásra szorul az életünk, akkor most még változhasson. Hogy ami nem neki tetsző, az kikerüljön onnan. Hogy az, ami még rendezésre vár, az általa rendeződhessen. Hogy távozzon minden hamisság, minden színlelés, minden képmutatás. És helyette áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. És hogy mit jelent mindez? Ne csak csordogáljon az Isten igazsága az életünkben. Ne csak úgy folydogáljon, hanem áradjon. Töltsön el, és töltsön be bennünket, és ennek lesz hatása. És hogy milyen hatása? Hát ha körbenézünk, hogy az elmúlt időszakban a víz mit végzett, akkor el tudjuk mondani azt, hogy bizony a víznek hatalmas ereje van, méghozzá pusztító ereje is. A víz képes arra, hogy befolyjon, eláraszton, elpusztítson. Betör, beszivárog a réseken. És azt tudnunk kell, hogy ha az élet vize is árad, akkor először pusztít. Először romba dönt. Mert pusztulnia kell mindannak, és romba kell dőlnie mindannak, ami nem Istentől való, ami nem szerinte való az életünkben. Az igének, az Úr Jézusnak, az ő lelke által erre van hatalma, hogy elpusztítson, kipusztítson, kiírtson mindent, ami személyes életünkből, ami nem szerinte való. Amikor beárad, amikor engedjük, hogy beáradjon a törvény, az Isten igazsága, akkor először pusztít. És itt ezen a mai vasárnapon az Úr rámutat a konkrét bűnökre az életünkben. Különösen is azokra a bűnökre, amelyek az ünneppel, az Isten tisztelettel kapcsolatos bűneink. És megítél mindent, minden képmutatást, minden színlelést, mindent, ami nem szerinte való. Azért teszi, hogy ébreszten, azért teszi, hogy változás történjen. Hogy az Isten tiszteletre való járás az ne csupán külsőség legyen, ne csak egy délelőtt, egy vasárnap délelőtti program legyen, hogy elmegyünk, mert így szoktuk, hanem azért történjen, hogy ebből élet, új élet fakadhasson. Az Úr olyan ünneplést vár, ahol mi az ő igéhez szabjuk az életünket. Az ünneplésünket is, és a hétköznapjainkat is. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Testvérek, ahol víz van, ott van pusztítás, ha nagy erővel jön, de ahol víz van, ott élet van. És ez az Úr különös csodája és kegyelme, hogy ahol víz van, ott élet van. Ott kizöldülnek a növények, ott fejlődik az élővilág. Ahol víz van, ahol az élet vize van, ahol az Úr Jézus jelen van, ott igenis élet van. Ott kihajtanak még a számunkra elöregedőnek tűnő ágak is, azok is képesek új hajtást hozni, amelyeket mi már talán nem eszettünk volna, és amiről mi már nem mondtunk volna. Ahol minden az Úr Jézus törvényéhez és az ő igazságához szabnak, ott élet van. Ott kihajt, kizöldül egy gyülekezet élete, az egyének élete. Ahol árad az igen, annak van egy nagyon-nagyon fontos jele, mégpedig az engedelmesség. Az Isten törvényének való engedelmesség. Hogy nem csak meghallgatom, végigülöm, aztán ugyanúgy megy tovább minden az életemben, mintha tényleg semmi nem történt volna, hanem engedem. Hogy átjárjon, hogy megvizsgáljon, hogy tisztára mosson. Csak így van értelme az ünneplésünknek, csak így van értelme az Isten tiszteletre való járásunknak. Olyan jó lenne, ha eltűnne minden képmutatás, minden látszat kegyesség, és valóban az Úr Jézusnak való engedelmesség tölteni be az életünket, a hétköznapjainkat is. Olyan jó lenne, hogyha az Úr gyönyörködhetne bennünk és az ünneplésünkben. És olyan jó tudni, és olyan jó belekapaszkodni abban a reménységben, hogy ez lehetséges. Nem a magunk erejéből, hanem az Úr Jézus által. Ha engedjük, hogy áradjon a törvény, áradjon az igazság. Ha mindenünket átjárja az Úr Jézus. A neki való teljes életátadás, és a neki való teljes engedelmesség. Hát adja az Úr, hogy így legyen, ige hirdető és ige hallgató életében egyaránt. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te szólsz. Köszönjük azt, hogy felrázol bennünket, még akkor is, hogyha ez nekünk fáj. Még akkor is, hogyha talán összeszorul a szívünk. Köszönjük neked azt, hogy azért szólsz, hogy változás történhessen a mi életünkben. Olyan jó, hogy te látod a szívünket. Olyan jó, hogy te azt is látod, hogy most hogyan vagyunk itt az Isten tiszteleten. Pusztán megszokásból, azért, mert így szoktuk, vagy azért, mert szeretnénk őszinte szívvel a te utadon járni. Kérünk, Urunk, hogy Könyörülj meg rajtunk egyen-egyenként, hogy hadd áradhasson a mi életünkben a te törvényed, a te igazságod, hogy ne csak a vasárnap délelőtt legyen a tiéd, hanem az életünk minden napja. Így bátorít bennünket a hétköznapokban is, Uram, hogy minden dolgunkat a te igédhez szabjuk, és ne akarjunk nélküled dönteni, a számunkra talán kicsinek tűnő dolgokban sem. Így őrizd meg valamennyiünket, adj nekünk hozzád való igazi hűséget és engedelmességet. Amen.